Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát van itt egy ország, ami hát úgy tűnik, hogy lehet, hogy nyertesként kerül ki ebből az egész Brexit szagából, mégpedig Írországról van szó, de hogy ezt az egészet megvitassuk, itt van velünk első sorban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezető igazgatója, adótanácsadója. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Mit mondanak a drága jó írek így a Brexit, a post-Brexit hullámain, viharában?
Hát nem panaszkodnak, tehát az egész biztos, eddig se tették. Ez egy 6,5 milliós nép összességében egyébként a szigeten, tehát a szigetnek két része van. A sziget egyébként 84 ezer négyzetkilométer, tehát hozzánk jól hasonlítható. 4,8 millióan élnek Írországban, tehát a köztársaságban, és 1,8 millióan Észak-Írországban, és az adja ki ezt a 6,6-ot. Na most a panaszra azért nincsen okuk, mert az unión belül ők a második egyfőre jutó legmagasabb GDP, 94 ezer, ez majdnem több mint háromszoros a magyarénak. Tehát ugye értjük, ők nagyon nagyot mentek az elmúlt 25 évben, ezért nincs is panaszuk, és a Brexit ezt még úgy néz ki, hogy kicsit fokozni is fogja. Nyilván majd a végén eljutunk oda, adójogilag is beállítások szükségesek az új OECD fejleményeknek a tükrében. De én úgy gondolom, hogy nem állnak rosszul. Na most, hogy tud egy ilyen kis ország Európának a nyugati szélén ilyen eredményeket felmutatni, ezt érdemes megnézni, és egy picit végfutni a történetén, illetve a mostani gazdaságát megnézni. Tehát ennek a népnek az a egyik nagyon meghatározó sajátossága, hogy jó, hát 6,6 millióan élnek a szigeten, a közel 30 millió amerikai ír él, amelyek ír leszármazott. Tehát gyakorlatilag ez egy óriási szám. Tehát az ír kivándorlás, majd látni fogjuk, több szakaszban jelentős volt, és olyan neveket adott Amerikának, mint Henry Ford, a Kennedy család, Walt Disney, de olyan könnyű zenéből Bruce Springsteen, és például többek között most Joe Biden is, mert Joe Biden is ír származású. Tehát gyakorlatilag egy nagyon-nagyon-nagyon speciális kapcsolat van Írország és az USA között, majdnem ekvivalens az angolokéval, és ez most egy picit az angoloknak talán hátrány. Az amerikaiak nagyon úgy néznek fel, tehát az egyik legnagyobb, úgymond kisebbségük, úgy néznek az írekre, hogy ők hatalmas teljesítményeket tettek azért, hogy Amerika ott legyen, ahol ma van, és ezért hálásak, és ez régen óta ezt a hálát gyakorlatilag ki is fejezik, és hát akkor 300 amerikai cég volt még, csak körülbelül 40 ezer munkavállalóval, most már közel 1000 amerikai hátterű cég van, több mint 400-500 ezer munkavállalóval Írországban. Tehát ez egy félelmetes együttműködés, hogy az amerikai ír közösség mennyivel nagyobb, mint az anyaország közössége, és mennyire szorosak a szálak, és erre mennyire emlékeznek. És ez ugye látjuk most azzal, hogy Joe Biden, majd fogjuk látni, hogy azért nem annyira nyit Anglia felé, mint amennyire azt az angolok várták. Na most, hogy miért fekteknek itt be az amerikaiak itt a nagy nemzeti kapcsolódáson túl?
Most jön a money, szerintem.
Igen, hát több oka van ennek egyébként. Az országnak nagyon jók az adottságai. Egyrészt a lakosság az EU-n belül egyik legfiatalabb, tehát a 40% a 30 év alatti. Tehát a korfájuk az igen jól néz ki, egy szép fenyőfa. Úgy néz ki, hogy gyakorlatilag az adórendszerük nagyon-nagyon jó nekik, tehát egy egyszerűen majd fogunk beszélni. Illetve a harmadik az, hogy pont emiatt a származásbeli kapcsolat miatt általában az amerikaiaknak Írország de ha a kontinensen jönnek Európába, az mindig útbe esik. Tehát azt mondják, hogy minden tizedik amerikai Írországon keresztül közelíti meg Európát. Ami azért fontos, mert ez egy szemlélet. Tehát nekik Európához, tehát Európába Írországon keresztül vezet az út. És ez szerintem egy nagyon-nagyon érdekes felfogás. Tehát egy egész érdekes ilyen patriotizmus. A történelmük az elég nehéz. Egy ősi nép, Geliknek, ugye ők a Gelik a nyelvük is, amit ma már azért kezdenek az angol miatt elfelejteni, illetve alig beszélik. Ők mindig éltek a szigeten, a 12. századtól a normannok, tehát az angolok bejöttek, és a szigetnek egy jelentős részét elfoglalták, nem teljesen, és egy ilyen Lordship of Islandet hoztak létre, majd aztán a Tudorok, tehát egész konkrétan 8. Henrik a 16.-17. században teljesen begyarmosította a szigetet, és be is hozták a protestáns vallást, ezzel elindul egyébként a katolikusok elnyomása. 1801-ben a koronát egyesítik, az ír koronát és az Egyesült Királyságot, és akkor itt jön a United Kingdom of Great Britain and Ireland, amit aztán 1847-ben egy nagyon nagy éhínség követ, ez majdnem 5 évig tart, és itt gyakorlatilag közel 1 millió ember hal meg, és közel 1 millió ember
vándorol ki. Igen, ez a krumplivész volt.
Hát igen, és innen datálódik az amerikai ír kapcsolatok, mert javarészt ugye Amerikába mentek.
Így van. És azért érdekes egyébként, mert az angolokat károsztatják a krumpli miatt, mert azt mondják, hogy olyan szerencsétlen hűvérrendszer, illetve bérleti rendszert alakítottak ki az angol földes urak, hogy az édő krumplit tudták megtermelni.
Tehát igen, ilyen monokultúrás volt a termelés, és amikor jött ez a kórokozó, ugye akkor lényegében pusztított mindent.
Ez háromszor jött, és akkor én nem vagyok egy nagy mezőgazdász, de azt azért levettem, hogy itt a története az a baj, hogy ha egy évben rosszabb krumpli termés, akkor a jövő évi vetőanyag is gyakorlatilag.
Így van, mert a gumók egy részét a vetőgumóként használták.
Így van. Szóval ez egy visszaeső történelem volt, és erre még ráhúztak egy pár járványt is, szóval ez egy katasztrófa volt. Tehát ez egy olyan mélypont volt ennek az országnak, ami egyébként ez is indította azt, hogy ebből nekik elegük van. 1921-ben függetlenek lesznek, de úgy lesznek függetlenek, hogy akkor jön létre Észak-Írország és az ír köztársaság, tehát a mai határok. Az északír terület is egyébként nagyon szépen fejlődik, azt fogjuk látni, és azért például a második világháborúban jól egy Írország semleges, de az északírek nem. Belfastot nagyon jelentősen bombázzák. Belfastnak a kikötője az és a hajóépítése, az meghatározza az angol királyság szempontjából is. Tehát, hogy csak úgy lássuk, ott a Harland & Wolff, amelyik egy skót-német iparosnak a cége, az akkoriban a világ legnagyobb hajógyára volt, és a Titanic is Belfastba készült 1912-ben. Tehát gyakorlatilag Belfast az egy óriási ipari központ volt akkor, tehát a textiliparnak a Lenn és a Lennvászon és a hajóipar volt a legmeghatározóbb. Aztán persze a második világháború utáni angol gazdaságpolitika során szépen az angol nehézipar elgyengült, viszont ők is 1973-ban beléptek az Európai Unióba, és 2002-ben óta eurót használnak. Most ami érdekes, hogy a feszültség végig megvolt Észak-Írországban a protestáns katolikus közösség között, amit egy 1998-os áprilisi egyezménnyel, az úgynevezett nagypénteki egyezménnyel tettek helyre, ami egy béke megállapodás volt. És ez az, ami a Brexitet egyébként egy picit megbonyolítja, mert a nagypénteki egyezmény az békét hozott, és gyakorlatilag az északíreket az Egyesült Királyság részeként tartotta, de az egész lakosságnak, tehát a lakosságnak bizonyos kedvezményei vannak. A kapcsolat a két ország között megerősítették, tehát a két ország között, a északírek és az ír köztársaság között különböző intézmények jöttek létre a közös kormányzásra, illetve az is kiderült, hogy jó lehet, ez egy szavazás volt, és akkoriban az északéreki része a korona melletti, az angol korona melletti maradást választotta, azért az látszott, hogy jelentős része az ír lakosságnak egyesítés szeretne. Tehát ez egy ilyen az én értelmezésemben egy ilyen egyesítés előtti szerződés volt, aminek ugye az a mostani problémája, hogy minden északír jogosult az ír állampolgárságra, és viszont az írek megjósoltak az EU állampolgárságra, és az EU el is várja, hogy meg tudják tartani az északírek is. És itt van a határ kérdése, hogy nincs belső határuk az íreknek Észak-Írország és Írország között, ami azt jelenti, hogy a szigeten a beutazáskor kell ezt a fajta határt létrehozni, tehát ami már bekerült Észak-Írországba, az is már EU-s. És ez nagyon megbonyolítja a rendszert, mert ugye az meg mindig Angliának a része. Tehát itt egy külön klauzula volt Észak-Írországra, ennek én nem vagyok a szakértője, de az látszik, hogy itt gond van, és a Johnson úr is ezt szeretné újra tárgyalni, mert nem igazán úgy alakult a történet, ahogy ők gondolták. Na most tehát ez az EU-s és a Brexites jogi átterület, tehát ők problémapont voltak az egész Brexitben, és azok is maradtak.
Na, hát, ja, lehet, de mondjuk a 200 vagy 300 évig meg a brit korona volt problémapont az egész hírtörténelemben, úgyhogy plusz fordult a kocka.
Zoli, mitől ilyen jó az adórendszere az íreknek? Ugye még az Apple kapcsán még Brüsszellel is szembe mentek, ugye mondták, hogy hát bújtatott támogatást adtak az Apple-nek, és tessék ezt visszafizetni, sem az Apple nem akarta visszafizetni, se az ír kormány, aztán rákényszerítették őket, meg hát ugye amikor adóoptimalizálásról beszélünk ilyen nagy multi cégeknél, akkor az ír-holland szendvics azért elő szokott kerülni.
Igen.
Hát az a gazdasági sikerüknek a egyik fő titka, ez a versenyképes adórendszer?
Igen, 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 ez így van. Hát azt ugye láttuk többször, hogy az USA-nak az adórendszere az eléggé ilyen behemót, és több problémás, illetve azt is látni kell, hogy Írország be tudta fogadni ezeket a cégeket, amire még rákínálták ezeket. Tehát Írországban azért csak, hogy egy kicsit a gazdaságot még rövidre végignézzük. Van egy baromi erős mezőgazdaságuk, nagyon erős gyógyszeriparuk, a Pfizer például nagyon jelentős amerikai cég, amit van. Nagyon jelentős a bányaiparuk, tehát jelentős cink, ólom, de egyébként vasércük szerintük is volt innen a nehézipar, és ami az új újdonság, az a szoftver és az IT-iparákba jöttek be rengeteg cég, tehát amikről beszéltetek, illetve a pénzügyi szolgáltató szektor is megindult. Na most az ő társasági adórendszerük egyébként, tehát az ÁFA az 23%, azt átugorhatjuk, ami egyébként nem rossz, de a társasági adórendszerük az 2003 óta 12,5%-os, ami önmagában egyébként egy nagyon komoly üzenet volt a világnak. De ők már azelőtt is mentek, pont a munkaerő kérdések és így tovább, de erre jöttek, ezt indították le, és ez a kereskedelmi profitra működik. 25%-a nem kereskedelmi, tehát non-trading, ez gyártás, bármi ilyesmi. De viszont, és ezt most egyébként a 12 és felett 23-tól megemelik 15-re az OECD irányába. Ami viszont lényeges, hogy vannak egyébként mentességeik, 3 évig 40 ezer euró nyereségig, illetve adóink mentesek, de ami lényeges, hogy nekik eleve az alapadó mértékük alacsony volt, ez a 12, és azon kívül rengeteg speciális szabályozás. Mondok egy párat, a K+SZEF az teljesen leírható, az alapítás előtti 3 évi menedzsment költség, tehát ami ahhoz, hogy felállítson az ember egy céget, az is levonható, tehát nem még létre se jött a cég, de már költségeket el lehet számolni. A veszteségek, amik esetleg kialakulnak, azok korlátlanul vihetők, tehát előre, de visszamenőleg is 1 évet el lehet számolni. Tehát ha valaki mondjuk 22-ben veszteséget csinál, akkor azzal a 21-es társasági adóját is le tudja csökkenteni. És csoportos adózásuk is van, tehát össze lehet cégeket vonni. Most ennek a hatása az, hogy a multik gyakorlatilag így úgy át tudják ezeket, tehát hiába 12,5%, nagyságrendileg különböző költségekkel így ugye...
Hát ez jóval nagyobb is lehet, igen.
Így van, és ezért a fajlagos adójuk nagyon lecsökkent. De egyébként az látszik, hogy És éppen miatt egyébként ők magukat nem tartják egy adóparadicsomnak, csak azért nagyon ügyesen ráálltak ezekre a finomságokra, és úgy, ahogy mondod, ezeket az esedi szabályzásokat védik. Tehát önök azt mondják, hogy 80-100 cég adja be az adóbevételnek az igen jelentős részét, a többiek azok ilyen futnak még, de hát nyilván ebbe az irakból barátságba, ez az amerikai barátságba belefér ez a dolog. Nagyon kíváncsiak, hogy a jövő mit fog ebből hozni. Egyébként például az SZIA is 20% 35 000 euróig, 35 300-ig és 40% a fölött. Tehát azt se bonyolítják túl. De én azt mondom neked, vagy nektek, hogy az íreknek az adórendszere az eleve már a kulcsban kedvező, de az igazi izgalmak azok szerintem a tárgyalóasztalnál dőlnek el, amikor ezeket a különböző kedvezményrendszereket léptetik be. És akkor tud igazából egy ilyenfajta multi és jelentősebb egyedi kedvezményhez jutni, vagy egyéb megállapodásokhoz. De azt gondolom, hogy ennek nagyjából vége, de nem is van rá szükség, nincs is rá szükségük, mert pont ahogy kezdtétek az elején a Brexit, egy nagyon komoly lökést ad. Tehát a Cityből Londonból, tehát most tényleg megfordult a játék, pénzügyi szolgáltatók jönnek át Dublinba, tehát ez elképesztő. Úgyhogy pont emiatt az uniós struktúra plusz a kedvező adózás miatt. Úgyhogy most azért az angolok nincsenek annyira jó köröm, mert az írek azt a fajta gazdasági erőnyt és azt a fajta amerikai kapcsolatot, ami számukra erős, azt ők még erősebbé teszik, és úgy néz ki, hogy meg fogják tudni tartani ezeket a fajta előnyöket, plusz azt is látni kell, hogy ezt a 15%-os emelés csak a 750 millió dollár éves forgalom fölötti cégekre vezetik be, alatta nem, tehát alatta marad minden a régi. Tehát most mi a multikat nézzük, de Írország azért sok hosszú idő óta igen kedvező holding kedvezményeket mutatott, szóval Írország abszolút jó, és azért az ő gazdaságnak az alapja, ne felejtsük, ők a Unióban a második legmagasabb GDP-jük. Tehát 94 ezer, ugye, hogy az elején néztük a egyfőre jutó GDP 94 ezer euró fölött van, azért ez nagyon komoly. Tehát én úgy gondolom, hogy az ír adórendszer változásai kulcsokban ismérhetőek lesznek, bizonyos mértékig. Egyébként a jó bevált taktikát, vagy a megoldásokat ugyanúgy folytatni fogják, és önálluk nem a kirakatban vannak az előnyök. Tehát azt azért látni kell, hogy ott különböző adótervezésekkel érik ezt el. Ezt a sajtó nagyon sokszor leegyszerűsíti, de ezt az 1-2%-os adó előnyt, ami tényleg is nagyon nehéz lesz a jövőben föntartani, de fent tudják egyébként tartani bizonyos méretfölt valószínűleg gond nélkül. Ezek a szendvicsek már, ahogy láttuk az Unióban, nagyjából az OECD szabályzásokkal és uniós szabályzásokkal és a transzparenciával szépen lassan kikerülnek, de én azért emiatt Írországot nem féltem. Tehát én azt gondolom, hogy ők azt a pozíciót, amit megszereztek, nem fog elfeladni.
Hát izgi, jól pengetik a hárfát ezek szerint Dublinban. Köszönjük szépen, Zoli, és akkor nézzük majd, hogy politikailag hogy milyen módon tudják az előnyüket kovácsolni az írek Botonddal. Köszönjük szépen, szép napot, jó munkát!
Sziasztok!
Írországba kalandozunk így post-Brexit egyelőre adóvilágrovatunkban. Azt néztük meg, hogy a történelme, gazdasága, adózása szempontjából mi a helyzet. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, hamarosan pedig Feledi Botond jön, és politikai szempontból nézzük meg, hogy mi Írország jelenlegi helyzete.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
No, Írországban kalandozunk, most a politikai térképét rajzoljuk meg a Zöld Szigetnek. Ebben segítségünkre lesz Feledi Botond külpolitikai szakértő. Szervusz!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Akkor az íreknek a külpolitikáját, az amerikaiakhoz való húzódás és a britektől való távolságtartás jellemzi? Mert sok jót az utóbbiaktól nem kaptak a történelmükben.
Így van, tehát az angol száznők angol-amerikainak mondják, és írkollegáim mindig következetesen kijavítanak fel szerintem, mint az irodában. Úgyhogy egészen más szempontból nézik nagyjából ugyanazt a világot, ezt az angol nyelvi világot a néhány száz kilométerről a Brit-szigetektől, és hát ennek valóban az egész gazdaságra, identitásra meghatározó befolyása volt. Azt talán mondhatjuk is, hogy idén ünneplik ezt a 100 éves évfordulót, ugye 1921-ben szedték ketté hivatalosan a szigetet, és hát adásunkat is jól időzítettük, mert a múlt héten volt az északír megemlékezés. És csak hogy érzékeljük a frontvonalaknak a sajnálatos stabilitását, ez azt jelenti, hogy a finn államfő nem fogadta el a belfasti meghívást, tehát az északír megemlékezésre szóló meghívást, ahol egyébként maga Boris Johnson is megjelent.
Aha.
Ugye a királynő Erzsébet pedig az egészségi állapot, amiatt nem tudott elmenni, és ebből Írországban, Dublinban megint egy jó vita lett, hogy akkor most, ha elmegy a külügyminiszter, meg a miniszterelnök megvédi ezt a dolgot, akkor én az államfőnek kéne menni, vagy nem kéne menni. Úgyhogy egy nagyon izgalmas, a mai napig tartó dinamika van, amit nyilván a Brexit egy picit megkavar, de hát ennél sokkal mélyebb ellentét,
hát persze.
Az egyik frontvonala lett ez az egész Brexit.
Még jó, hogy azt mondtad, hogy államfő, ugye, mert a prime minister kifejezést az kimondottan nem szeretik, ők klánfőnököt mondanak, meg van klánfőnök helyettes.
Elképesztő neveik vannak. Minden parlamenti szervnek is olyan neve van, hogy se próbálom most ezeket kiejteni egy ilyen 8 perces adásban.
Igen, hát a gaelic az nehéz nyelv minden esetre, még a nevüket kiejteni is, így először mondja ő ki, aztán utána megpróbáljuk utána mondani. Szóval, hogy igen.
Igen, hát talán a gaelic ura rajongók előnyben vannak, de egyébként ez egy nehéz történet. És ez a külpolitikájuk, de hogyha a belpolitikát nézzük egyébként, és én egész meglepő, hogy mennyire mélyen van ez a igazi szemmagasságban néző demokrácia. Mindjárt mondom, hogy ezen mit értek. Ugye most először állt elő olyan helyzet, hogy nem tudott senki se többséget szerezni a parlamentbe, de még olyan szokásos koalíciós partners se nagyon tudtak maguk mellé választani. Úgyhogy végül messze nem az a párt a Sinn Féin, aki megnyerte a választást, hanem a három következő, a zöldek, illetve a néppárti írpárt és a Macron-féle Renewal európai parlamenti tagsággal rendelkező írpárt, ezek hárman álltak össze.
Ez a Renew Ireland?
Hát ez a Renew Ireland-nek a tagsága,
Igen. Hát és van az a pártjuk, azzal mi lett botonda a beszédes nevű Solidarity People Before Profit párt? Azért az így elég erős.
Nagyon sok, tehát most nem tudom a pontos számot, de nagyon sok olyan pártot szavazott, akik vagy nem jutottak, de vagy függetlenként bejutottak.
Ja, értem.
Tehát, hogy ezek lehet, hogy politikai csoportokat nem tudnak csinálni, de ilyen adhok képviselők ott nagy számban vannak.
Uh-huh. És hol vannak a törésvonalok az ír-ber politikában?
Na hát ez az, hogy itt azért egykor nagyon erősen katolikus szigetről volt szó, ahol ez a katolicizmus az identitás részévé vált. Szerintem ezt valahol, ha a posztkommunista térségbe akarjuk összehasonlítani, akkor Lengyelország lenne az a távoli példa, aki II. János Pállal valami hasonló identitás úton mehetett végig. És éppen emiatt az a hortus kérdés, a hagyományos katolikus konzervatív liberális kérdések azok, amik előtérben ezeket a mai napig tudják a pártok használni, ugye volt abortusz népszavazás. Tehát ilyen szempontból azért itt ez a törésvonal él, még akkor is, hogyha egyébként pont ebből a katolikizmusból az írek az egyik leggyorsabb és legszomorúbb exitet hajtották végre, hiszen itt tört ki talán az európai kontinensen ismert legnagyobb abdúzus botrány sorozat. Uh-huh. És ez gyakorlatilag 10 év alatt leradírozta az egyház valódi súlyát, tagságát, népszerűségét, erkölcsi, bármilyen erkölcsi társadalmi szerepét rettenetesen alásta. Tehát van ez a törésvonalunk, és hát persze van a másik klasszikus, hogy akkor hogy kell gondolni Észak-Írországra, hogy bármi áron is, de együtt, vagy pedig az idő majd gyógyít és barátkozunk. Ugye nyilván erről szól a mostani történet is, hogy elmegyünk, vagy nem megyünk el egy megemlékezésre, vagy mit mondunk a 100 éves évfordulón. Úgyhogy törésvonalakból nincs hiány, és hogy érezzük, hogy azért ez a politika mennyivel közelebb van az emberekhez. A nyáron meg tudod bukni egy agrárminiszter ittas vezetésbe. És akkor ízlelgessük meg, tehát volt egy rendőr, aki megállítja a minisztert, amikor megismeri vagy nem, akkor megsondáztatja. Amikor beküldi az adatot, akkor azt nem mondják, hogy fú, hát össze fog veszni a fiókban, hanem végig megy ez a procedúra, és szépen a miniszterelnök pedig kér is, hogy akkor parancsoljon lemondani. Tehát szerintem azért
is egy fontos lépést kihagytál, és le is mond.
És le is mond, igen.
Tehát, hogy oké, ezen már láttunk, végigmentek már ezek a dolgok, tök, hát valahol lehet, hogy az utolsó lépésnél elakadt, ugye, de itt nem akadt el.
Mondanám, hogy a pont az íren, igen. De a point most nem sütöm el. Úgyhogy ilyen is van, és hát ugye nem tudom ki mennyire emlékszik, de itt volt az egyik legnagyobb, ez golf gépként vonult be az ír politika történetbe, mert hogy Phil Hogan, az ír európai biztos több minisztertársával az ír akkori kormányból a Covid tiltások ellenére egy több tucat főt összehozó golf rezortban rendezett partin vett.
Igen.
Mindenki lemondott. Tehát, hogy a miniszterek, a fél kormány eltűnt, az ír biztos eltűnt. Tehát olyan szintű őszinte társadalmi értetlenkedés fogadta ezt, hogy az a kormány is, még az egészségügyi miniszter is, aki az intézkedést kitalálta, azt megszegi, hogy ez jött, hogy akkor bizony innentől kezdve ennek legyen következménye, és lett is egy nagyon komoly következménye. Tehát szerintem tehát az anglo-amerikai demokrácia felfogásban ez a konstituensi dolog, hogy a választónak van befolyása és van véleménye arról, hogy konkrétan mi történik, ez gyönyörűen látszik azért itt az ír politikában is, minden más nehézsége meg kihívása ellenére. És még egy pontot hagyd, hogy
akkor nem következmények nélküli ország, mondjuk így.
Hát nagyon nem, és a folyamatos befolyásnak, ugye Magyarországon a koalíció építésnek mondjuk úgy, hogy a modernkori történelme nagyon rövid. És az íreknél is ez egy nem tipikus dolog, de mind a három koalíciós párt leszavaztatta a választások után a teljes pártagsággal, hogy akar-e koalícióra lépni a másik két párttal. Tehát addig nem történt semmi. Tehát, hogy nem az van, hogy van egy vezetése a pártnak, aki majd eldönti, mi lesz akkor holnaptól, hanem szépen visszamentek a saját tagjaikhoz, megkérdezték, mi legyen, még akkor is, ha a zöld párt esetében alig van 2000 tag. Tehát, hogy maga az eljárás és a legitimáció is fontos. Azt hiszem, hogy ezen érdemes gondolkozni itt, hogy ez vajon hogy néz ki más országokban. Még abban sem vagyok biztos, hogy ez a többi nyugati demokráciában automatikus, hogy mindig minden pártagság megszavazza azt, hogy milyen, vagy hát a pártagságnak melyik szintje, melyik képviseleti szintje szavazott egy koalícióról.
Á, kínaiak? Vagy ez annyira angol szász érdek szféra, ez a gumicicám, hogy a kínaiak melyik országban vannak jelen és milyen módon, vagy ez annyira egyértelműen angol szász érdek szféra, hogy itt nem is próbálkoznak?
Hát ezt sosem mondjuk, hogy nem próbálkoznak. Biztos, hogy az amerikai tőke az most egy elképesztően nagy, és lassan több mint 15 éve olyan szinten meredeken emelkedő, hogy az IT cégek miatt lévő jelenlétet biztosít, hogy gyakorlatilag minden más picinek tűnik mellette. De amennyire látjuk a kínaiakat és az oroszokat a brit szigeten trollkodni, vásárolni, plutóniumos teáztatni, annyira Írországban ilyen dolgok nem nagyon vannak. Tehát, hogy nem is látjuk, nem is ez a jelentősége, és valahogy ez a geopolitika is akkor nem ide tevődik. Ugye Izland érdekes még, mert ott ugye hagyományosan nagy amerikai katonai bázis van, illetve Grönland a nyersanyagok miatt, ahol most egy helyi választás is meghekkeltek, de Írországban ennek nem látni a politikai nyomát, tehát nem erről folyik a diskurzus, úgyhogy valóban annyira amerikai, amennyire csak lehet. És hát ezt ugye a dublini fél is forszírozza, hogy inkább ebbe a kötelékbe számolják el őket. Úgyhogy ez se látszik. Nyilván nem egy óriási katonai nemzetről beszélünk. Szigorú Netflix rajongók találkozhattak azzal a filmmel, amíg egy afrikai béketentartó misszióban a második világháború után az egyik nagy ír katonai emlékezet részévé vált, ahol nagyon kevés ír tartotta magát. De egyébként nem is ez a militáns nemzet, tehát annyira messze vannak mindenkitől, és azért ezt mindig fontos hozzátenni, hogy egy sziget, ami még messzebb van, mint a Britannia, tehát ilyen szempontból nekik más is az önvédelemből alkotott felfogásuk, amit szerintem mi a kontinensen szinte nem is nagyon tudunk elképzelni.
Hát izgi helyzetben vannak, és ugye teljesen az elmúlt 20 év pedig egy gazdasági csoda volt annak ellenére, hogy 2008-ban megroppantak, és nagyon súlyosan érintette őket, de hogyha emlékszünk régebbi felvételekre, meg filmekre Dublinról, meg Írországról, akkor azért szociálisan egy kicsit elmaradott, és eléggé szegény sorba lévő ország volt, ahhoz képest most ugye gyakorlatilag dobogós helyen.
És mi van az Írával? Eltűnt teljesen?
Sinn Féin.
Meg a Sinn Féinnel.
A Sinn Féin a legnagyobb párt, tehát ők azok, akik a parlamentben, most nem emlékszem pontosan a választáson, ott nagyon-nagyon megkavarták a népszerűségi listákat, de gyakorlatilag a mostani népszerűséget is megint a Sinn Féin vezeti, hát nem is tudom, hogy magas rendő jó pár kövér százalékkal, tehát ők köszönjük szépen jól vannak. Ők ugye,
de ez a politikai szárny, ők nem a robbantos, géppisztolyozós ember rablós. Ők letették a fegyvert a nagypénteki egyezmény után, vagy azért ott van a szekrénybe és várják, hogy mit lépnek az angolok a Brexit után?
Hivatalosan le van téve, aztán, hogy ugye ez a félelem, és pont ez az, ami az egész uniós tárgyalást vezérelte, hogy a nagypénteki egyezmény nehogy sérüljön, tehát az északír-ír határ átjárhatósága megmaradjon, mert ha elkezdünk újra határokat húzni, az kitermelheti ezt az erőszakot. Ugye, ha ilyen európai palakról nézünk előadásokat, akkor azért a Belfast és különböző északír területeken húzódó választóvonalak nagyon-nagyon kemény szociális helyzeteket teremtettek, amik a 98-as egyezmény óta azért nem tűntek el. Hát gondoljunk a saját magunkra, meg a vasútörvényünkre 89 óta. Tehát ezek benne vannak a jelenkori emlékezetben, hogy a családokat is érintik, és egyébként aktív politikusok ma is vannak, akik akkoriban ilyen vagy olyan oldalon álltak a legizgalmasabb túlsztárgyalásoktól a robbantásokon át. Tehát, hogy ez kőkeményen az emlékezet része, még akkor is, hogyha most az elmúlt időszakban ugye a problémás évek után most már ahhoz képest abszolút béke uralkodik. Ez még nem jelenti azt, hogy ez nem tudna egy néhány gyufaszál erősödés után valamilyen módon újra berobbanni. Tehát, hogyha ha erre ráutaznának mondjuk harmadik országok is, oroszok is, és neki esnek ott a feszültség szitásának, akkor azért erre lenne nyilvánfogadó készség, és ezt mutatja a Sinn Féin politikai helyzete is, tehát, hogy azért van emögött mint bőven társadalmi támogatottság.
Hát Baton, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, izgalmas helyre kalauzoltál el minket, további jó munkát neked, szép napot!
Nektek is hallgatók, neki is, szerusztok, minden jó!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő volt az, aki Írország politikai oldalát mutatta meg nekünk Adóvilág rovatunkban.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.